Jó napot kívánok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, Fogadóra című műsor évi első adását hallják. A vendég Horváth Csaba polgármester úr. Köszöntöm, polgármester úr!
Szép napot kívánok, és boldog új évet kívánok mindenkinek!
Boldog új évet, köszönjük szépen, hogy az Ugrádió rendelkezésre áll. Boldog új év apropóján volna egy olyan része ennek a beszélgetésnek, hogy mondtam, hogy évértékelő 2020, az biztos hozzá tudom tenni, hogy ez nem egy ilyen évre számított, ugye? Dióhéjban hogy nézett ki ez az?
Akkor az előbb boldog új évet kívántam, azért azt hozzá kell tegyem, hogyha barátokkal beszélgetek mostanában, és még az új évet érintjük, így az év első napjaiba, akkor azért a végén azt szoktam kívánni, hogy ne legyen sokkal rosszabb, mint a tavalyi, de erre egyre kisebb az esélye.
Az borulátónak. Hogyan lehet jellemezni röviden? Aztán egy-két részletbe menő kérdés is jön majd, de hogy az a 2020 ez hogyan lehet jellemezni röviden?
Hát én a 2020-at azért a katasztrófa évének tekintem minden szempontból, akár a világ, akár Magyarország, akár Budapest és Zugló, akár a társadalmunk, akár az egészségünk, és az, hogy már több mint 10 000 magyar honfitársunk meghalt a Covid vírusban, ez egy tragédia, nyugodtan a nemzeti tragédiák sorába felvehetjük ezt is. És hát nem látjuk még a végét, várunk a vakcinára, válunk a kormányzati iránymutatásra, egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz, de nagyon bízom abban, hogy az év első felében azért a problémák nagyobb részére fogunk megoldást találni, lesz vakcina, tömeges oltás kezdődik, és legalább egyfajta biztonságba kerülhetünk. És emellett legalább ennyire borulátó kérdés, hogy hogyan fogunk talpra állni, hogyan jutnak újra munkához, például azok az uglóiak, akik az elmúlt egy évben elvesztették azt, akik ugyanúgy nyilván élelmet kellett, hogy tegyenek a családi asztalra, és munkahely nélkül ez nehezebb volt, mint előtte. Zugló nagyon sokat segített ebben a vonatkozásban, akiken tudott, de nyilvánvalóan mindenhova nem tudtunk odaérni, és leginkább az aggodalom azért van bennem, hogy a gazdasági, tehát az egészségügyi állapot és helyzet vélhetően javulni fog az oltással, viszont a gazdasági helyzet meg súlyosbodni fog még egy darabig, és a kormányzati szándék, amely nem a szolidaritásra épül, hanem inkább a kivéreztetésre, az nem sok jóval kecsegtet, ami nyilvánvalóan szűkíti az önkormányzatnak a lehetőségeit is. És ezért fáj leginkább a szívem, hogy a szociális juttatásokat egy ilyen válságidőszakban inkább bővíteni kéne, és hogy ezt hogyan tudjuk fenntartani.
Igen, ez több helyen elő fog még kerülni. A zuglóra lefordítva, a zuglói fertőzöttségi adatok azok rendelkezésre állnak az önkormányzat számára?
Nem kapunk ilyen típusú adatokat, de ha azt nézzük, hogy Budapest az ország vonatkozásában nagyjából a felét mutatja az országos átlagnak, az országos átlaghoz képest fele akkora arányt mutat, akkor nyilván ez zuglóra is igaz lehet, de ez önmagában nem sokat jelent és nem sokat ér, ez a hamis illúzió, hogy mi egy picit biztonságosabb helyzetben vagyunk, mert egyrésztről igaz, de amíg halnak meg budapesti zuglóiak is nyilvánvaló módon, addig ennek nagy jelentősége nincs, hogy statisztikailag hol állunk.
Számos olyan intézkedés volt, akár kormányrendeletben, talán még törvényben is, ahol bizonyos döntéseket inkább az önkormányzatokra tolt át a kabinet, úgy mondhatjuk, ilyen tesztelések, óvintézkedések ügyében mit lehet mondani Zuglóról, hogy zajlottak, és ide azért belefűzném azt is, hogy a hivatalok, az intézmények, a fertőzöttségi, nem tudom, helyzete az akadályozta a munkát, tehát hogy élték meg az apparátus, a hivatal a működésben ezt az időszakot?
Kezdeném az elsővel, hogy a kormányzat milyen feladatokat és döntéseket adott át az önkormányzatoknak. Szóval nagyon fura módon olyan döntéseket kaptak az önkormányzatok, amelyek alapvetően a központi kormányzati egészségügyi rendszere tartoztak volna, hogy hol milyen egészségügyi korlátozásokat kell bevinni, mert ez nyilván járványügyi védekezési szisztémára tartozó kérdés. Ilyeneket például kaptak az önkormányzatok. Ellenben a forgalomtechnikát, vagy a forgalomtechnikai kérdésekben milyen döntések szülessenek, ezt meg elvették az önkormányzatoktól, és a kormány döntött úgy, hogy bevezeti az ingyen parkolást. Ha az embereknek kellene járni munkába, tehát szükségük lenne arra, hogy találjanak parkolóhelyet, az ingyenes parkolás meg ennek az ellenkezőjét ért el, senki nem talál a saját lakókörnyezete közelében parkolóhelyet. Tehát ahogy mondtam, a forgalomtechnikát, ami alapvetően önkormányzati feladat, azt elvették az önkormányzatoktól. Egészségügyi részletszabályoknak a megalkotására vonatkozó lehetőséget megkaptak az önkormányzatok, ami viszont nem önkormányzati feladat, hanem állami. És az is fura, hogy az önkormányzatok rögtön a válság utáni hetekben már maszkot osztottak, Zugló több mint 30 ezer maszkot juttatott el az idősebbeknek, a 60 fölöttieknek, a szociális, az egészségügyi területen dolgozóknak és mindazoknak, akik a védekezésben részt vettek, vagy éppen szociálisan rászorultak voltak. Ugyanakkor akkor a kormány még ott tartott az első hetekben, hogy a maszkviselés az egyenesen káros. Ma már ez a mindennapi életünk része, hogyha kimegyünk az utcára, fölveszünk egy maszkot, mert tudjuk, hogy ezzel tehetjük a legtöbb, legkevesebbet a megfertőződés ellen, és a magunk és barátaink, családunk védelmében. Tehát egy nagyon furcsa, nagyon visszás év van mögöttünk, amiben nagyon fontos lenne a partnerség a kormánnyal és az Európai Unióval. Az Unió részéről látom a szándékot, egy hatalmas mentőcsomagot állítottak össze, amiben van lehetőség az országokat újjáépíteni, a megrendült gazdaságokat föltámasztani. Ugyanakkor az önkormányzatok irányában nem látom ezt a partnerséget a kormány részéről, mert az év utolsó napjaiban is újabb elvonásokról értesültünk, például az iparűzési adóval összefüggésben, meg szolidaritási adónöveléssel összefüggésben. És amikor azt hallottam, hogy Kurz osztrák kancellár a nyilatkozatában megerősített, hogy az önkormányzatok fontosak a szövetségi kormány részére, ezért több mint 1 milliárd eurót biztosítanak számukra, majd egy nappal később kiegészítették még másfél milliárddal, tehát közel 3 milliárd eurót fognak az önkormányzatoknak adni, azért, mert tudják, hogy az önkormányzatok is bajban vannak, és azt is tudják, hogy az önkormányzatok vannak legközelebb az emberekhez. A szociális és bármilyen egyéb támogatást az önkormányzatoktól várják jogosan az osztrákok is, és várnák jogosan a magyarok is, de erre az önkormányzatoknak nemhogy segítséget nem juttat a kormány, hanem még elvonja azokat a forrásokat is, ami rendelkezésre áll, és ezért fáj a szívem, mert szinte ellehetetleníti azt a munkát, amit az önkormányzatoknak bajban is, meg békeidőben is el kell végezniük a saját polgáraik érdekében.
De van ebben egy csapdahelyzet is, hiszen azért az emberek nyilván az önkormányzattól várják a megoldást, nem mindenki jártas abban, hogy most milyen hatáskör. Egy-egy kormányrendelet értelmezésénél gyakran ki kell nyitni a közlönyt, hogy az most ide tartozik, vagy nem oda tartozik, tehát ezt valahogy kezelni kell. Mit lehet látni, mit jelent ez majd Zugló életében? Mert el kell látni a feladatokat, még hogyha ellenszélben is.
Ez így van, és ez őszintén szóval nagyon, nagyon rossz helyzetet eredményez. Tehát, hogy egy kormányzat alapvetően párpolitikai célokból használjon egy védekezési szisztémát, tehát, hogy a 2022-es választásokra készülve teszik tönkre például az önkormányzatokat, akiknek viszont ma kellene segíteni az embereknek. Ez egy borzasztó nagy felelőtlenség, aminek azt gondolom, hogy meg lesznek a politikai következményei, de ettől én még nem érzem jól magam, mert az embereknek nem tudunk olyan mértékben segíteni, mint amilyet jogosan elvárnának. Tehát nem fogjuk feladni a harcot, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a zuglóiak a lehető legkevésbé sérüljenek ebben a folyamatban, de a lehetőségeink korlátosak, tehát lesz egy pont, ahonnan mi sem tudunk már tovább menni.
Hogyan működhetett, vagy működik a testület és a hivatal ebben a két karanténos időszakban? Ugye itt is van olyan, hogy egyszerűen nem lehetett összehívni a testületet, tehát azért a döntéseket meg kell hozni.
Igen, az első hullámban is úgy működtettük az önkormányzatot, vagyis a képviselő testületet, hogy én, ahogy békeidőben kiküldtem az összes előterjesztést, jelen esetben még a bizottságiakat is, minden képviselőnek, azt véleményezhetik írásban, és az írásos véleményeket úgy vesszük figyelembe, mint hogyha ez egy képviselőtestületi teremben zajló értekezlet lett volna. Ezeket a véleményeket jegyzőkönyvezzük, illetve az ott lévő szavazat többség alapján hozom meg én. Ugyan formálisan a képviselőtestület helyett és nevében, de úgy hozom meg a döntéseket, hogy mindig a többségi álláspontot képviselem. Tehát formálisan, politikai vagy közhatalmi szempontból pont ugyanolyan a döntési mechanizmus, mint korábban volt. Bízom benne, hogy néhány hónap múlva ismét lesz.
Ezt úgy is lehet, hogy elvileg a jogi lehetőség megvan, hogy a vélemek, vagy a vélemények figyelmen kívül hagyásával hoz döntést a polgármester. Nem? Ez tehát így lehetett volna.
Ja, ez így van, tehát sőt, voltak is olyan fideszes önkormányzatok, még a járvány első hulláma hallatszott néhány rémtörténet, hogy például kirúgta a neki nem tetsző alpolgármestereket és egyedül fogadott el költségvetést, azok ellenében, tehát tulajdonképpen a képviselőtestület ellenében tett mindent. Ez nyilvánvalóan nem demokratikus és nem tisztességes. De ennek ellenére a kormány nem tett semmit, hogy ezeket a visszaéléseket, nyilván azért nem tett semmit, mert ezek fideszesek voltak, hogy ezeket a visszaéléseket megszüntesse, vagy potenciális visszaélési lehetőséget megszüntesse. Ettől eltérően nyilvánvalóan egy demokrata igyekszik úgy eljárni, hogy a döntései azok transzparensek legyenek, és ne ütközzön a saját településük érdekeivel.
Mik azok a döntések, amelyeket viszont nem lehet képviselőtestület nélkül meghozni? Azért vannak ilyenek is, tegyük hozzá, ugye?
Hát valójában minden döntést meg lehet hozni, hogyha annak a szakmai előkészítettsége megfelelő volt. Tehát jelenleg elvisíkon vannak ilyen akadályok, gyakorlatban viszont nincs. Tehát ha költségvetést is el lehet fogadni ezen a módon, akkor nyilván minden mást is. Bizonyos esetekben érdemes ezt inkább egyfajta társadalmasított megoldásba megtartani. Tehát én azt vállaltam már az első hullámba, és ehhez tartom magam most a másodikba, és ha lesz, akkor harmadikba, és bízom benne, hogy azon már nem, abban már nem futunk bele, hogy minden esetben az uglói képviselőtestületet veszem figyelembe, az ott kialakult véleményeket veszem figyelembe, mert ők ugyanúgy a választók mandátumával ülnek be a képviselőtestületbe, és nekem ugyan persze közvetlenül választottak meg az uglóiak, de velük együtt van lehetőségem arra, hogy Zugló életét jobb irányba formálja.
Akár a múlt évre visszatekintve, akár most már előrevetítve, az év elején vagyunk, hogy látható-e, mik azok a tervek, projektek, amiket el kell vagy el kellett halasztani? Van-e ilyen jelentősebb, amit be kellett áldozni a vírusnak az oltárán?
Én semmit nem áldozok be, semmit nem engedek el, viszont csúszni fognak, és akkor engedje meg, hogy azért le is vezessem a probléma méretét, meg jellegét. Egy átlagos költségvetésbe, bármely önkormányzat költségvetésébe 90%-a az a determináció, kötelezettség, közvilágítás, a parkok fenntartása, a szilárd útburkolat takarítása, tehát hogy egyáltalán egy kerület működjön, az óvodák, bölcsödék, az alapvető infrastruktúra működtetése, a szociális ellátórendszer, ez elviszi a költségvetésének a 90%-át.
Bocsánat, ez Zuglóra vonatkozik, vagy egy általában minden önkormányzatnál?
Ez Zuglóra is vonatkozik, de nagyjából minden önkormányzatra ugyanezek a közszabályok érvényesek. Tehát maradt 10%-a Zugló esetében a tavalyi 32 milliárdos költségvetést tekintve, körülbelül 3 milliárd forintunk volt arra, hogy beruházásokkal javítsuk Zugló életminőségét. És ebben voltak sikereink, például az elmúlt 30 év legnagyobb környezetvédelmi beruházásaként a Rákospatak felújítása elindult, és nagy rész meg is történt, idén befejeződik. De ez a 3 milliárd forint az, ami a fejlesztést, és nem csak a karbantartás jelleget javítja és erősíti. Az idei évi költségvetési tervünk főszáma az alig haladja meg a 26 milliárd forintot. Tehát gyors fejszámolás, 6 milliárddal, azaz 20%-kal kisebb összegre kell az idei költségvetést terveznünk úgy, hogy tudjuk, hogy a 90%-a az determináció, tehát ha nem teszünk semmit, akkor a költségvetésünk 90%-a elmegy arra, hogy működő képességet mutasson a kerület. És ehhez képest nem csak a beruházási összeg hiányzik, hanem hiányzik a működésből még 10%. És az a tavaly évvégi bejelentés, hogy akkor az iparüzési adót tovább faragja a kormány, az tovább súlyos százalékokkal nehezíti az életünket, annak még a mértékét csak becsülni tudjuk, de ezért erről most inkább nem beszélni. Itt tartottunk tavaly december 18-án, amikor a költségvetést első olvasatban a koalíció tárgyalta.
Láttam egy grafikát is erről, hogy a nagyobb tételek érzeket, hogy a mik a bevétel kiesései az önkormányzatnak. Itt a parkolási díjról már szó volt, az iparüzési adóról is, mik a nagyobbak még?
Hát azért az iparüzési adó az önmagában egy közel 2,5 milliárdos tétel volt a tavalyi évre vonatkoztatva, és hasonló nagyságrendben várjuk az idei évre is. De valóban, ahogy ön is mondta, a parkolási bevétel, van ennek egy másik az életünkre negatív hatást gyakorló része, hogy nem találunk, tehát ha nem működik forgalomtechnikaként, akkor nehezedik az életünk, de emellett milliárdos nagyságrendű bevétel kiesést is jelent az önkormányzatnak. Akkor a gépjárműadó elvétele az is 400 millió forint mínusz, ez egy elég nagy tétel volt, ami erre az évre is vonatkozik. Építményadóból, reklámadóból, idegenforgalmi adóból, és az államnak fizetendő, önkormányzatok által fizetendő szolidaritási adóból is milliárdos tételt kell befizetnünk. Tehát ez összességében 6 milliárd forintot képvisel, ami bevétel kiesésként és kiadás többletként jelenik. Én nem tudok még a világon egy olyan országról, ahol bajban az önkormányzatokat adóztatja a kormány. Az önkormányzatokat, amit tulajdonképpen egy kormányzat, tehát az államnak egy lába, egy önkormányzó lába, amely megadott közfeladatokat lát el. És ehhez képest nekünk most szolidaritási adót kell fizetnünk az állam részére, ami egy nonsens.
Azok ugye még most is van az ellátás, önkénteseket toborzott az EKMP, hogy kikhez fordulhatnak azok az uglójak, akiknek hát mostani helyzetben is, meg belátható ideig még segítségre van szükség, és milyen típusú segítségekre számíthatnak, mert hallottam arról, hogy bevásárlást is intéznek, alapvetően kikhez fordulhatnak az uglójak.
Igen, alapvetően a közszeletfelügyelői rendszert működtető és a zuglói közrend fenntartásában közreműködőket kértem meg, hogy fogják össze ezt a munkát, az aktivista toborzást, illetve megszervezését annak, hogyha például melegételt kell kiszállítani, akkor ne csak a zuglói családsegítő és szociális rendszer háruljon ez a feladat, hanem akkor itt tudnak bekapcsolódni az önkéntesek. Tehát részben ott vannak a parkolőrök, akiknek most egyéb feladatuk nincs, tehát őket is becsatornáztuk ebbe az önkéntes munkába, és hát várjuk az uglóiak jelentkezését továbbra is, mert még nem vagyunk a járvány végén, az emberek egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Ha csak annyiban tud segíteni, hogy az önkormányzat által elkészített és megszervezett melegételt eljuttatják, az is hatalmas segítség mind az önkormányzatnak, mind pedig az embereknek ugyancsak.
Itt van egy keserédes, inkább csak keserű záró kérdés, hogy mit lehet várni az új évtől, akár személyesen is mit vár tőle, és hogy ez nem jóslás, de a mostani adatok birtokában, hogy mikor enyhíthetők a korlátozások, hiszen volt helyi maszkviselésre vonatkozó szabályozás is, ami szinte egy kerületi hatáskör volt. Szóval meddig tartsunk ki?
Ahogy mondtam, én ma már csak azt várom, hogy ne legyen sokkal rosszabb, mint a tavalyi év, de azért azt is várom, hogy ennek a rossznak az első erre az évre vonatkozó őrésze ez legkésőbb március végére, április elejére érjen véget, ami persze nem azt jelenti, hogy onnan folytathatjuk, ahol abba hagytuk, hiszen maga az oltás, tehát az ország leoltása sem fog megtörténni október előtt, tehát ha a teljes folyamatot nézzük, úgyhogy nem tudom, miniszterelnök úr mire alapozta azt az optimista kijelentését, hogy ő majd egy nap alatt leoltatja az országot, ennek orvosi egészségügyi háttere, indokoltsága sajnálatos módon nincs, bár jó lenne egy ilyen varázspálca bárkinek a birtokába. Tehát szép lassan térhet majd vissza az élet a normálisabb, de nem pont abból a kerékvágásából, hogy megismertük. Ráadásul érdemes bizonyos biztonsági szokásokat megtartanunk, és örülök, hogy az uglóiak rendkívül fegyelmezetten vettek részt az elmúlt közel egy évben ebbe a közös munkába, mert a maszkviseléssel összefüggésben, bizonyos járványügyi szabályok betartásával összefüggésben az uglóiak példaértékűen viselkedtek, és ez is közrejátszott abban, hogy Zuglóban viszonylag alacsony szinten lehetett tartani a fertőzések mértékét. Ezt kérdezte, hogy mennyi. A saját teszteléseink eredményeik alapján ez 1% alatti számot mutatott, mi rendszeresen teszteljük a saját dolgozóinkat is. Tehát viszonylag optimisták lehetünk ebben a vonatkozásban, ugyanakkor lassú lesz a visszatérés abba a világba, ahonnan kizökkentünk tavaly március elején. De ettől függetlenül én is optimista vagyok abban, hogy legkésőbb jövő évben már talán hasonló életszínvonalon élhetünk, mint mondjuk ezt a válságot megelőzően.
De hát ez 2022. A hivatal egyébként megúszta a fertőzést, tehát sikerült?
Nagyságrendileg igen, hát természetesen nem lehetett teljes mértékben elkerülni, de ezek szorványos esetek voltak. Sőt, a hivatal többségében, tehát az a néhány ember, aki elkapta a vírust, az nem akkor kapta el, amikor dolgozott, hanem akkor, amikor igazgatási szünetet rendeltünk el, még az első járvány első hullámába, és otthoni környezetben sikerült erre a vírusra szert tenni. Tehát szerencsés volt, mert már nem hozták vissza, ebből kifolyólag nem adták át. Ha nyilvánvalóan nem egy ilyen igazgatási szünetes elrendelésben home office-os munkarendben lettek volna, akkor sokkal nagyobb lehetett, súlyosabb lett volna az átfertőződés. Tehát mindenképpen sikeresnek tekinthető, hogy sokszor szigorú lépéseket kellett tenni ebben a vonatkozásban, ugyanakkor elkerülhettünk egy kisebb kellemetlenséggel egy jóval nagyobb bajt, vagy akár tragédiát.
Ez volt a fogadó óra, polgármester úr, köszönjük szépen az interjút.
És én köszönöm. És a borús percek ellenére is kívánok mindenkinek egy boldogabb új évet.
Köszönjük szépen, továbbítjuk. Jó? Köszönöm szépen.
Köszönöm. Your face staring at the wall, living with an image of a yesterday persona that hasn't got a place at all. You were in love with the caress of a camera, and I was in love with you. Now the image dimmed and cracked by your aura, and your glamour makes the legend easier to live through. Your memories too. Now the eyes hold the flame, though the face holds the pain, as try to live your legend through. And I once loved a smile, and I once dreamed a look. I collected your memories too. Now the eyes hold the flame, though the face holds the pain, as you try to live your legend through.
So sad you never gave it. Aging to an art, wishing we could grow together, but we only grow apart. It's so sad you never gave in smiling. Aging to an art, wishing we could grow together when we only grow apart.
Collected your memories too. Now the eyes hold the flame, now the face holds the pain, as you try to live your legend through.
So sad you never gave in smiling, aging to an art, wishing we could grow together when we only grow apart. It's so sad you never gave in smiling, aging to an art, wishing we could grow together when we only grow apart.
And I once loved a smile, and I once dreamed a look. I collected your memories too. Now the eyes hold the flame, now the face of the pain as you try to live your legend through. And I once loved to smile and I once to look. I collected memories too. Now the eyes hold the blame of the face of the pain as you try to live your legend through. Thanks.